Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A mai műsor első felében Svájcról lesz szó, a második felében pedig Skóciáról. Fél 11-ig fogunk majd beszélni arról, hogy milyen izgalmas svájci élményeim voltak, és hogyan lehet egy kicsit közelebbről megismerni a svájciakat, és milyenek is. Tényleg első kézből származó információkat kaphatnak, tekintettel arra, hogy hihetetlen sokszor voltam Svájcban, mivel hogy odavalósi a nagybátyám, és sokat nála is nyaraltam már, amikor lehetett. Aztán a második részében pedig a műsornak Skócia titkaival ismertettem meg Önöket, elmegyünk majd Edinburgh-ba, és a skót felföldet végig-végig fogjuk majd barangolni. Visszatérve Svájcra, nekem nagyon sokat adott Svájc, és lényegében az, hogy elkezdtem felfedezni a világot, és aztán, amikor már lehetett utazni, akkor igen, menni akarok menni, és mindegy, hogy milyen körülmények között, meg mennyire veszélyes helyekre, meg hova, meg mikor, de menni szeretnék. Ebben nagyon sok inspirációt adott az, hogy milyenek voltak az első svájci kirándulásaim, hiszen a nagybátyám meglátogatása 1978-ban az valami kultikus élménynek számított. Hallgassák meg, hogy miért. Nagyon sokat tréfálkoztunk még a 80-as évek elején, meg a 70-es években, és azzal, hogy hát hú, milyen jó, hogyha valakinek van egy svájci nagybácsia, mert hogy akkor aztán itt a Kánoán. Hát nekem van egy svájci nagybácsim, aki Kurban lakik egyébként, Kur nevű településen, nem messze a liechtensteini határtól, és 1978-ban kijutottam hozzá, ugye még kisgyerek voltam, szüleimmel kimentünk, a nővéremet sajnos nem engedték ki, mert hogy nehogy már az egész család csak úgy egyszerűen kimenjen. Úgyhogy nagy kaland volt, mert emlékszem, hogy frissen vásárolt zsigulival indultunk útnak. Hát nagyon nagy élmény volt számomra az is, hogy autóban ülhetek, pláne egy ilyen hiper-szuper járgányba, aminél jobbat ugye nehéz is elképzelni. És aztán elindultunk, Ausztria, Németország, Svájc, ez volt az útvonal, hogy az NSZK-t is érintettük, mert hogy ha már lúl legyen kövér, hogy ki kell használni a lehetőséget, hiszen ekkoriban még 5 évente lehetett ugye nyugatra menni, aztán utána később folyamatosan csökkent ez az időszak, és aztán jött a teljes szabadság. Minden esetre, hát tényleg is való, hogy akkor felszerelkeztünk minden földi jóval. Azzal indult ugye az előkészület, hogy hát már egy hónappal az út előtt már anyukám kezdte tervezni, hogy akkor melyik nap mit eszünk, hogy mit csomagoljon, és hát telepakoltuk irgalmatlanul konzervekkel az autót, és soha nem felejtem el, hogy a svájci határon kinyitatta a határőr a csomagtartót, és látta, hogy hát irgalmatlan mennyiségű konzerv van benne, és akkor mondta, hogy hát valami háborús övezetből érkeztek, vagy mi történt, minek oda annyi konzerv, és aztán apám megmagyarázta, hogy nem, csak a valuta keret az véges. Úgyhogy örültünk, hogy benzinre van pénz. Aztán, amikor megérkeztünk a nagybátyámhoz, akkor az sokszerű élmény volt, két okból is. Egyrészt, mert amikor elmentünk a Vilán nevezetű áruházlánc egyik hatalmas üzletébe, akkor ott döbbentem rá arra, hogy hát utazni kell. Ahhoz, hogy az ember tény és való ismerje azokat a dolgokat, amelyek csodálatosak a világban. Például az egyik az az, hogy lehet kapni mindenfélét bizonyos boltokban, bizonyos országokban, és hát ez csodálatos dolog. Láttam például, hogy ott hever a banán hatalmas fürtökben, végtelen hosszú sorban az élelmiszer osztályon, és senki nem volt az üzletben, úgyhogy hát én sem értem leakasztani banánt, hogy aztán oda vigyem anyámnak, hogy fizesse ki, mert hogy hát nem bírtam elképzelni, hogy hozzá lehet nyúlni ehhez a kincshez, ami olyan kincs volt, ugye, hogy Sopronba egyszer hoztak december környékén, és hát a nagyanyám akkor a negyedik emeletről lerohant, mert egyébként általában rosszul volt szegény, de amikor meghozták a banánt, akkor a hírtől mindig jobban lett, és száguldott, mint a gyors vonat, hogy időben még be tudjon állni a sorba, mert azt hiszem, hogy fejenként 1 kilót vagy 3 kilót kaphattunk csak, ha egyáltalán a delikatessben nem fogyott el a banán. Aztán volt, hogy elfogyott már, hoztak csak 50-60 kilót, és utána a kubai narancssal kárpótoltak minket. Szóval láttam, hogy Svájc egy nagyon érdekes hely, és a világ csodálatos, úgyhogy elhatároztam, hogy amint tehetem, utazgatni fogok, és aztán így is lett, mert lényegében már általános iskola végén, középiskolás koromban mindent bejártam, amit lehetett, tehát akkor ugye még a csehszlovák, meg jugoszláv területekre lehetett elmenni, hát még Jugoszláviára nem is könnyen, mert ugye az is félig nyugatnak számított, tehát ahova lehetett, oda elmentem. Ez a svájci élmény tehát meghatározó volt ebből a szempontból. És azt se felejtem el, hogy megérkeztünk, bementem a szobába, és akkor a nagybátyám el akart minket kápráztatni, és telerakta csokoládéval a szobát, és néztem lefelé, és ott volt tényleg 20 féle svájci csokoládé. Hát én úgy éreztem, hogy a mennyország ennyire nem jó, és nem is gondoltam, hogy ilyen létezik. Úgyhogy öcsi bácsi, mert így hívják, így beszélzik a nagybátyámat, hát öcsi bácsi tényleg sokszerűen hatott a világról alkotott elképzeléseimre, úgyhogy Svájc ebből a szempontból nagyon érdekes volt mindig is számomra. És ami furcsa volt például, hogy mondták, hogy elmegyünk majd Liechtensteinbe kirándulni, mert ott van Kurztól nem messze. És azt is nehezen értettem, hogy miként lehetséges az, hogy egyetlen egy határőr áll a svájci liechtensteini határon, és anélkül, hogy megállítana minket, csak int egyet, és akkor tovább mehetünk, meg visszajöhetünk. Úgyhogy a Vámunió fogalmát még nem értettem gyerekkoromban, csak éreztem, hogy itt valami jó dolog van, és szerettem volna, hogyha én is minden inkább részese leszek. Aztán az elkövetkezendő időszakban még nagyon sokszor visszamentem Svájcba, ugye hát 4 év múlva vagy 5 év múlva mentem vissza legközelebb, és akkor megtudtam például, hogy kedvezményesen meg lehet vásárolni azokat a csokoládékat bizonyos üzletekben, amelyek valamilyen szempontból már hibásak, mert töröttek például, vagy elszakadt az acskó, és hát meg is vettem jó pár ilyet, csak hát aztán elfogytak, mert annyira vigyáztak a csokoládékra, hogy nem nagyon volt ilyen törött csokoládé. És hát a mai napig szégyellem, de bizony volt olyan alkalom, hogy bementem, és akkor így óvatosan eltörtem pár csokoládét, hogy aztán este jelentkezek a kedvezményes vásárlási lehetőségre, de hát hiába ugye annyira hiányom volt. Aztán később, amikor már lehetett utazni, akkor autóval is ellátogattam a nagybátyámhoz. Ez is egy nagyon izgalmas dolog volt, ugyanis előzőleg vonattal voltam a nagybátyámnál, és egy dologra emlékeztem, hogy olyan helyen lakik, ahol egy hatalmas nagy kukoricás van, és 4 év múlva már kocsival, az első autómmal látogattam el a nagybátyámhoz, és igazából nem emlékeztem a címére, elfelejtettem. Hát ugye annyira felkészült versenyző voltam, hogy se térképet nem vittem, semmit. Tehát nagyjából emlékeztem, hogy merre lakik, és akkor így mentem szépen a táblák után. Elég jól eltaláltam egyébként, igazából egyszer se tévedtem el komolyabban, és aztán úgy emlékezetből, amikor Kúr városába értem, ugye tudtam, hogy ugye a város vége felé kell menni, ott van a Kalanda hegy, ilyen nagyon szép hegyvonulat, csörgerező kis patakkal, meg egy gyors folyású folyóval is megáldva, és hát tudtam, hogy ott a Kalanda hegy környékén lakik valahol a nagybátyám, és egy nagy kukoricás van a lakhelye előtt, és hajnali 3 órakor érkeztem meg, mert természetesen rossz időbe indultam el, tehát nem számoltam ki kellőképpen, hogy na hát akkor a 10 órás utat hogyan teszem meg, és hát akkor még ugye irgalmatlan sorokat kellett kiállni a határokon, tehát még nem voltak nyitott határok, úgyhogy mindenhol sorba kellett valamiért állni. Lényeg, hogy hát hajnali 3-kor megérkeztem, és hát ott volt a kukoricás, és abban a pillanatban megismertem a nagybátyámnak a lakhelyét, és hát óriási szerencsém volt, mert hogy ha nincs a kukoricás, akkor biztos, hogy tovább megyek az egész utcában. Na most a nagybátyám elmondta, hogy dupla szerencsém volt, mert hogy vetésforgóval vetik be a környező területeket, és 4 évente van ott kukorica, tehát akkor volt, amikor 4 évvel ezelőtt ott jártam, és most, amikor autóval arra látogattam, most van megint kukorica. Egyébként nem azt szoktak termeszteni, úgyhogy úgy látszik, hogy Isten azt akarta, hogy találjam meg gyorsan a bácsikámat, és hát el is töltöttem kellemes 3 hetet nála. Amit mindig élveztem, mert a svájciak mindennapjait tényleg láthattam és éreztem. Például hétvégén sokszor a cégek összejöttek, és akkor ilyen közös játékos vetélkedőket szerveztek, meg ilyen piknikes napokat tartottak. A nagybátyám mindig szeretett elindulni ezeken a dolgokon, és emlékszem, megnyerte egyszer a zsákbafutást, a vállalati zsákbafutást, és nagyon büszke volt rá. És hát ő meg a többi ott élő diszidens magyar, ugye beszélt egyfajta furcsa németet, én meg ugye soproni gyerek lévén azt a fajta németet beszéltem, úgyhogy mindig nyakra főre dicsértek, hogy nem is gondolták volna, hogy a magyarok is ennyire meg tudnak tanulni németül, mert hogy ugye a rokonok meg az ottani kintiek azok hát véletlenül kerültek Svájcba, és hát úgy, ahogy próbáltak megtanulni ugye ezt a svájci németet, és hát nem azt beszélték, amit én ugye Sopronban, örömmel nyugtázták a helybeliek, hogy azért van, aki még úgy beszél németül, hogy ha derdid, azt is ragozza. Minden esetre ez a svájci élmény is azt mutatta nekem, hogy tényleg ők önfeledten tudnak örülni a dolgoknak, és a hétvégi bulik is nagyon jól sikerültek, azzal együtt, hogy azért nem egy olyan attraktív városkúr, hogy az ember azt mondja, hogy úgy érzem magam, mint New Yorkban a Times Square-en, tehát azért elég unalmas, de biztonságos, kedves, nagyon pedánsak a svájciak, nagyon tisztelettudóak, a rendre mindig odafigyelnek, és hát igen, keményen védik magukat. Hát nagybátyám is például fegyvert tartott a lakásban, és elmondta, hogy ezt nem azért, mert ő bármitől is félne, hanem rendszeresen kell menni hadgyakorlatra. Hát őt is ugyanúgy, mert svájci állampolgárságot megszerezte már viszonylag korán, 15 év eltelt, és már meg is kapta. És hát ugyanúgy kellett menni gyakorlatozni, lőgyakorlatokra, stb. Stb. Hát a semlegességnek ára van. És amerre én szoktam biciklizni a Kalandahegy tövében, ott is mindig lőgyakorlatot tartottak, és amikor lezárták a bicikliutat, és mondták, hogy hát akkor most egy kicsit pihenő, amíg mielőtt hazaérhetek, mert most fognak egy órát lőni, de hogyha vége a lövészetnek, akkor nyugodtan tovább biciklizhetek. És akkor mindig féltem egy kicsit, hogy jaj, nehogy valaki tovább maradjon lőni egyet, és ne adj Isten oda durrancson, aholva nem kéne. Úgyhogy minden esetre elég félelmetesnek tűnt, hogy néha egy fegyverropogás hallatszott a Kúr környéki erdőből, amint a svájciak gyakorlatoztak azért, hogy ha szükség van, akkor mindenképpen a vívmányaikat meg tudják védeni. Hölgyeim és uraim, Svájccal folytatjuk majd a híreket követően, maradjanak velem!